Erős vár a mi Istenünk. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön Eke énekes könyvünk 245-ös számú énekét énekeljük. 245. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 139-es számú éneket énekeljük liturgiaként, a 139-es éneket az Eke énekes könyvéből.
Az egész föld leborul előtted, Uram, és éneket zengenek nevednek. Örvendezz Istennek, egész föld, énekeljetek neve dicsőségét. Gyertek, és lássátok Isten tetteit, csodálatosan cselekszik az ember fiai. Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képe. Minden ő általa, és ő érte teremtett, és ő benne áll fenn minden. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondolom, hogy önmagunkra is valljuk a bűneinket. Imádkozzunk. Vádolom magamat előtted, Istenem, mert ismerem akaratodat, mégsem értem parancsolataid szerint. Könyörülj rajtam, és adj nekem élővitet, hogy szívesen cselekedjem akaratodat, az Úr Jézus Krisztusnak. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható örök Isten, te irányítasz mindent a mennyben és a földön. Hallgass meg kegyelmesen néped könyörgését, és add békességedet a mi korunknak. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökké. Amen. Most pedig fennállva hallgassa meg a gyülekezet, a vízkereszt utáni második napra, vasárnapra kiért igét, ami a János evangélium a második versében 1-12. A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá. Nincs borunk. Mire Jézus azt mondta, vajon én nem tartozik ez, vagy te rád asszony? Nem jött még el az én óram. Anyja így szólt a szolgákhoz. Bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder, a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métrét a fért. Jézus így szólt hozzájuk. töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték színültig. Aztán négy szólt hozzájuk. Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megizlelt a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették. Oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jobb bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat. Te pedig ekkora tartogattad a jobb bort. Ezt tette Jézus első jelként a Galilai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Most pedig a gyülekezet fennállva mondja el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a bokrokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Isten tiszteletünket folytassuk a 397-es számú énekünk eléneklésével. 397-es éneket énekeljük. néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk a zsidókhoz írott levélben, a 13. fejezetében, a 20. és 21. versekben a következőképpen. Isten igény tehát a zsidókhoz írott levélből olvasom a 13. fejezet 20. versétől. Így szól Isten igéje. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, sokszor megjelenik híradásokban, híradókban, vagy akár újságcikkekben számunkra nagyon egyedinek, egzotikusnak tűnő híradás Japánból, vagy délkelet-ázsiai országokból, amikor egy nagy létszámot foglalkoztató cég minden nap, mielőtt kezdik a munkájukat, akkor katonás rendbe felsorakoznak a dolgozók. A dolgozók közös énekléssel, közös torna gyakorlattal, meg a cég himnuszának eléneklésével, hitvallásának elmondásával trenírozzák magukat arra, hogy a céget mindenképpen szolgálják. Hogy ők katonás rendben szolgálják azt a céget, amely őket foglalkoztatja. Ez egy nagyon jó módszer, nagyon jól működik, náluk számunkra kicsit egzotikus, meg kicsit egyedi is, de mindenképpen a dolgozók elkötelezettségét munkálja a cég felé. Ezért növekszik a teljesítmény, a cég gazdaságosan működik, sokan szabadságot sem vettek ki már 10 év óta, és amikor megkérdezték, hogy miért, akkor nem azt mondta, hogy mert kell a pénz a családi kasszába, mert hogy spórolni szeretnénk, és nem költünk szabadságra, hanem azt mondják, hogy azért nem mentünk szabadságra, mert a cég érdeke megkívánta, hogy ne vegyük ki a szabadságunkat. És 10 év óta nem mentek. Azért teszik ezt, hogy sikeres legyen a cég. Amikor katonák voltunk a sorkatonai szolgálatban, akkor bennünk is ki akartak valami ilyesmit fejleszteni, hogy még akár az életünket is feláldozzuk a parancs szóra. Tehát ne gondolkozzon a katona azon, hogy most ezt megcselekszi-e vagy nem, hogy ez most számára gazdaságos vagy nem gazdaságos, hanem akár önmagát is hajlandó legyen feláldozni a közös célért. Hogy készséges legyen az ember a parancs végrehajtására. Hogy ez mennyire sikerült, azt nyilván mindjárt tudjuk, a néphadsereg akkori állapotából az lemérhető volt. De igényben, a mai igében a készségességről beszél a zsidókhoz írott levélnek az írója, mégpedig olyanról, ami az ember szívében nincs meg. Egy olyan készségességről beszél, amely egyébként nem születik az emberrel, amelyet nem tud kimunkálni magában. Isten akarata fontos neked? Szeretnéd fenntartás nélkül cselekedni az ő akaratát? Szeretnél készséges lenni az Isten felé? Igényben itt van a válasz. Leírja a Szentírás igéje, elmondja nekünk, hogy hogyan lehet a te szíved készségessé. Ugyanis nem egyszerű esetről van szó. Az imént nyelvotlásból Pál apostolra mentem már előre, mert ő az a példa, aki rengeteget küszködik azzal, hogy szeretné az Istent szolgálni, elméjében tudja, de a tagjai meg nem engedelmeskednek neki. Ő tudja, hogy mit kellene tenni, mi az Isten akarata, és mi lenne a jó és a tisztességes, de a tagjai azok meg nem engedelmeskednek. Nagyon hosszú ideig küszködött ezen a kérdésen. A római levél erről beszél. A római levélben Pál apostol elénk tárja ezt. Azért tárja elénk, mert egyébként minden embernek kérdése ez, aki mikor találkozik az Isten országával, amikor találkozik az Isten rendjével, akkor megfogalmazódik benne a szívében, hogy hú, de jó. Ez tényleg egy logikus, meg tényleg egy csodálatos következményekkel járó életvitel. Hát akkor nosza, cselekedjük meg. És amikor elkezdené cselekedni az Istennek az akaratát, ami egyébként tudja, hogy jó, számára hasznos, meg a közösséget építi, akkor kiderül, hogy nem tudja megtenni. Nem tudja, nincs benne készség az Isten akaratának a cselekvésére. Értelemmel látja, hogy mi a jó, mi az Istennek kedves, de a tagjaiban ott van a vele való szembenállás, az Isten akaratával való szembenállás. Ki szabadít meg, teszi fel Pál apostol a kérdést a római levélben. Ki szabadít meg ettől? Hogyan lehetek én szabad? Hol van a megoldás? Miképpen tudok én ez ellen tenni? Hát hogyan változhat meg az embernek a gondolkodása? sokan mások is kérdezik ezt, sokan mások is fölteszik a kérdést, és föltették a kérdést az egyház történetében, évezredeken keresztül nagyon sokszor. Pál apostol röviden megadja a választ, ő azt mondja, az Úr Jézus Krisztus, mert ő a szabadító. Jézus Krisztus majd meg fog szabadítani engem ettől a kettőségtől, hogy míg az elmémmel ismerem az Isten akaratát, addig a tagjaim, a cselekedeteim nem erről beszélnek. Ki szabadít meg ebből? Hát az Úr Jézus Krisztus. A mai igényben azonban kicsit bővebben adja elénk az Úr igéje. Először is beszél a készségességről, utána pedig arról, hogy hogyan lehet az ember készséges. Amit Pál apostol hiányol, miszerint a tagjai és az elméje között nincs harmónia, miközben az elméje eltervez valamit, kigondol valamit, addig a tagjai ezzel nem harmonizálnak. Tehát amit hiányol Pál apostol, most azt elénk adja az Úr, azt mondja, hogy lehetsz készségessé. Készséges ember lehetsz az Isten felé. De hát itt megint megjelenik az a kérdés, ami oly sokszor fölmerül bennünk, de hát hogyan? Szükséges néked újonnan születni. De hát hogyan? Térj meg. De hát hogyan? Legyél készséges. De hát hogyan? Hogyan legyek én készséges? Hogyan működhet az az én életem? Hogyan lehet az enyém? Ez a készségesség. Tehát amivel Pál apostol is küszködött, hogy hogyan lehet az enyém, ezt látjuk az ige hirdetés elején, hogy próbálják ezt megfogalmazni vállalatok, meg a hadsereg is, meg nagyon sok olyan szervezet, aki próbál tagokat gyűjteni, és a tagok elkötelezettségét szeretné növelni. Így vannak a civil szervezetek építő módszerek is, hogy hogyan építhetünk fel egy olyan civil szervezetet, amelyben az önkéntesek saját maguk érdekeit háttérbe szorítva a szervezetnek a működését segítik. Azt látjuk tehát, hogy vannak különböző minták, hogy hogyan csinálják emberek a multinacionális vállalatoknál, hogyan csinálják a hadseregben. Persze keresztény mintákat is találunk, mert az egyház történetben nagyon sokszor előjött, hogy ha ezt te megcselekszed, akkor majd jutalmad lesz. Hogyha ezen a földön szegény leszel, majd a mennyek országában elveszed a gazdagságot. Hogyha megfizeted, amit előír az egyház, akkor majd valami jutalom lesz az eredménye, tehát ez volt a bűnbocsátó céduláknak az időszaka is. Amikor valamit, ha befizetsz, akkor elintézel a mennyek országa felé valamit. Tehát akár cselekedetekkel, akár pénzzel, akár úgy, hogy földi életemben én szenvedek, akár szegénységet, akár egyéb szenvedést, és akkor majd az enyém lesz az a jutalom, ami majd a mennyek országam ott lesz. És ezzel próbálták trenírozni az embereket, hogy a szervezetnek, az egyháznak a tagjai legyenek, és elkötelezettségük legyen az egyház felé. Ez növelheti a készséget a cselekedetek felé, de igény nem erről beszél. Az igény sokkal mélyebbre ás, az igény sokkal mélyebben kutat. Nem azt mondja, hogy majd ha valamiket te megteszel, akkor majd kifejlődik benned, és hogyha betartasz valamilyen módszert, akkor az majd elvisz téged az eredményhez, hanem azt mondja, hogy a békesség Istenet tud készségesíteni téged. Tehát nem a saját erőlködésedből, nem a saját tréningezésedből, nem a saját motiváltságodból, vagy motiválódásodból, tehát nem ez a megoldás, hanem a békesség Istene. A békesség Istenet tudja megadni ezt néked. Jó szembesülni ezekkel az életfordulatokkal, amikor az Úr kimunkálja a kegyességet egy-egy ember életében. Jó látni azt, hogy hogyan fordul meg egy-egy ember gondolkodása. A Szentírás emberei közül sokakat elő lehetne hozni. A legszemléletesebb talán a Mózesnek a története, aki egy önfejű fiatal ember, aki úgy gondolja, hogy látja, hogy mi az igazságosság, meg mi a rend, és amikor úgy látja, hogy egy rabszolga felügyelő nem jól bánik a rabszolgákkal, akkor megöli. Mert úgy dönt, hogy ez a normális. És ebből az önfejű emberből, aki aztán menekülésre kényszerül, a pusztában ott az égő csipke bokor előtt az Isten egy készséges embert formál ki. Megváltoztatja az embernek a motiváltságát, gondolkodását, készségét. Már nem a saját akarata szerint, a saját értékrendje szerint dönt, cselekszik, hanem az Isten az, aki motiválja, és ami a szívébe adja az igét. Az az ember, aki önfejűen cselekszik, egyszer csak Isten engedelmes eszközévé, készséges szolgájává lesz. De ott van Illés próféta is, aki meg akar halni, mert azt mondja, hogy nincs senki más, aki az Isten fontosnak tartaná. Mindenki ellene van, vége van az egésznek. add meg, Uram, hogy hadd halljak meg. És akkor az Isten odalép hozzá, és az erőfelett való út van előtted, és az Isten fölépíti, és elvezeti egészen a Hórebig egy hosszú úton, ahol kijelenti magát neki, és megmutatja az Isten szerinti valóságát a világnak, meg az akkori helyzetnek. Az engedetlen, az önmagát pusztítani akaró ember egyszer csak egy készséges emberré lesz. Olyan jó látni ezeket az embereket, akik önfejűségükben, meg a saját akaratuk cselekvésében pusztítják magukat, meg a környezetüket, és egyszer csak az Isten készségessé teszi a szívét. De sok ilyen ember van az egyház történelemben. Több ezer év alatt hány ember került így az Isten elé, akik engedetlenek voltak, kemény fejűek, kemény szívek, és az Isten készségessé tette őket az Isten országának építésére. Ő valóban készségessé teszi akár az önfeláldozásig az ember szívét. Hát csodálatos látni, ahogy a vértanúk tudták vállalni az Istenért akár a halált is. Isten nem azt mondja, hogy el kell pusztulnod, hogy meg kell halnod. De hogyha eljön az ideje, akkor akár önmagadat is. És a vértanúknak a halála az nem csupán egy strigula, hogy na meghalt még egy keresztény, hanem a vértanúk halála az az Isten világ felé való kijelentés, amikor az ember megértheti azt, ami megérthetetlen. Hogy úgy szerette ez az ember az Istent, hogy még önmagát sem kímélte. Odaadta az életét is akár. Szeretedette így az Istent? Szeretedette így az Istennek az akaratát? Készséges a te szíved ennyire, hogy elmész akár a halálig is? Nem kívánni ezt az Isten tőlünk, hogy meghalljuk. De kész vagy rá, hogy akár halálig is? Aztán lehet, hogy majd kívánja, hogy az életedet add. Ő érte. Ki tudja, hogy milyen idők jönnek még ránk, és ki tudja, hogy mikor ad erőt az, hogy valaki akár az életét is odaadja az Isten akaratáért. Amikor Zimány Józsi bácsi beszélt arról, Stundistáról, sokszor beszéltem a testvéreknek, hogy azt a lelkészt, aki vezette azt a gyülekezetet ott a Szovjetunió kellős közepén is, és azt mondták neki, hogy menjél el, kapsz akármilyen gyülekezetet, csak ezeket az embereket hagyd itt, mert egy élő gyülekezet alakult ki, az fontos volt az Istennek a szava, az Istennek való engedelmesség. Azt mondták neki, hogy kapsz nagy gyülekezetet, menjél el. Azt mondja, nem megy. Kimehetsz külföldre, kapsz nagy pénzt, oda mész, ahol akarsz, megengedjük. És nem ment el. Ha nem teszed meg, akkor pedig meg fogunk ölni. És az embernek dönteni kell. Most meghalok, vagy fölmarkolom a nagy pénzt, és elmegyek, és élek majd valahol nyugaton, és aztán majd még én leszek a hős. Mert engem ünnepelnek, mint üldözött lelkészt, akit nem tűrtek meg a helyén. De ő nem ezt választotta, ezt az emberileg logikust, vagy emberileg könnyebben választható utat, hanem azt mondta, hogy ő ott marad. És ez nem önmagában volt jó döntés, hogy hát igen, ez egy határozott ember is kitart az Úr mellett, hanem az, ami azután történt, hogy megverték, mezítenre vetkőztetve elégették a mágián, és akik ezt látták, azok azt mondták, na hát ez nem a levegőbe beszél. Ez, amit mondott, ez megéri. Ennek a hitét követni kell, és azok, akik egyébként azt gondolták, hogy akkor majd vége lesz a gyülekezetnek, ha ezt a lelkészt megölik, úgy jártak, mint Jézus meggyilkolásával, azt gondolták, hogy na majd, ha Jézus megölik, akkor majd vége lesz ennek az egész hajcihőnek. És hát akkor győzetett le a gonosz ott a kereszten. Mert Jézus Krisztus halála a bűnök bocsánata volt. Hol van halála, te fullánkod, mondja később Pál apostol. Mert Jézus legyőzte a kereszten. Ez az ember nem a bűnt győzte le, vagy nem a bűnbocsánatért halt meg, ez az ember az Istennek való bizonyságtételért halt meg. És nem prédikálhatott volna olyan erősen, ha 100 évig él még ezután, mint azzal, hogy vállalta, hogy akár a halálig is elmegy. Az Istennek való engedelmességben. És akik ezt látták, olyan erőt merítettek belőle, hogy utána sem a KGB, meg egyetlen egy szervezet sem tudta ezt megtörni, vagy letörni. Tehát ez az a készségesség, amire az Isten azt mondja, hogy én meg tudom adni a szívednek. Hogy elmész akármeddig, ameddig az Isten vezet. És megadja néked, hogy ezt meg tudod tenni. Még valóban készségesé teszi valóban akár az önfeláldozásig az ember, és az ember szívét. De hát itt jön az újabb hogyan. Hát hogyan teheti az én szívemet? És akkor mondhatjuk azt, hát én, aki még az injekciótól is félek. Hát hogy tudom én majd magamat feláldozni? Én, aki mikor beteg leszek, akkor rögtön kétségbe esek, jaj, mi lesz velem? Hát hogy tudom én magamat feláldozni az Istennek? De hát az Isten azt mondja, ahogy Pál apostol is mondta, hogy kiszabadít meg, hát Jézus Krisztus. Az Isten is azt mondja, hogy te nem tudod megtenni, de Jézus Krisztus váltsága árán a tiéd lehet. Jézus Krisztus váltsága árán a tiéd lehet az a bizonyosság, hogy az Isten az élő Úr, és a te életed az ő kezében lehet értékessé, és az ő akaratának cselekvésében teljesedhet ki a te életed. Isten akaratának cselekvése kérdésében, és a készség kérdésében nem lehet megkerülni azt, hogy Jézus Krisztus váltságot ad az embernek. Mert nem tudod cselekedni az Isten akaratát, ha nincs megváltva az életed. Nem tudod készségesen követni az Isten vezetését, hogyha nincs meg a váltság, az Jézus Krisztus váltsága az életedben. Aki azt hiszi, hogy emberi erővel, vagy módszerrel, vagy mesterkedéssel eljuthat valamire, az nagyon téved, mert a Szentírás bizonyság alapján is látjuk, hogy nem magadtól, hanem Isten fogja megadni számodra a készséget, mégpedig nagyon pontosan leírja, hogy hogyan. Azt mondja, hogy a békesség Istene pedig az örök szövetség vére által adja meg neked ezt az engedélyt, ezt a készséget. Az Isten adja meg azáltal, hogy Jézus Krisztus elment a halálig, egészen a kereszt halálig. Kedves testvére, neked sincs más lehetőséged. Nincs más lehetőséged, mint az, hogy készségesen fogadod azt, amit az Isten számodra az örök szövetségben, az örök új szövetségben oda tett eléd. Hogy Krisztusban váltságod lehet bűneid bocsánatára. És az óemberedet halálba tudod adni, és föl tudod öltözni az új ember. A régi törvény betöltése ez, amikor Jézus Krisztus váltságáról beszélünk, ezt látunk, hogy a régi törvény betöltése ez, miszerint vérontás nélkül nincs bűnöknek bocsánata. A vérontás nélkül nem lehet megbocsátani egy embernek a bűnét sem, és hát Jézus Krisztus vére omlott a Golgotai kereszten azért, hogy számodra bűnbocsánat legyen. Hogy számodra legyen út az Atya felé, hogy újra oda találhass az Atyához, aki téged szeret, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hogy ne legyen kárhoztatása többé. Hogy az adós levele föl legyen téve a keresztfára. Hogy ott legyen az, mindaz, ami a te adósság leveleden rajta van, az fönt legyen a Golgotai kereszten. És itt nem az OTP hitelről beszél csupán az Isten. Azt is egyébként. De minden adósságod ott van fönt a Golgotai kereszten. Ha te elfogadod Jézus Krisztus váltságát, azt az örök új szövetséget, amit Isten az ő fiában, az ő vére ontásában szerzett számodra. Ezzel rakta le az alapot. Ez az alap, amire ráépíthet az ember, amikor a készséget megkaphatja a szívébe. Ez a megtérés és újjászületés. Amikor az ember arról az útról visszafordul, amin eddig haladt, amiben számára nem volt fontos az Isten akarata, amikor nem volt ott a szívében a készség az Isten akaratának cselekvésére, amikor az Isten nevetségesnek tartotta meg azokat is, akik az Istent követik, erről az útról megtéríti az Isten, mert megmutatja, hogy képtelen vagy megélni az életedet, mert nélkülem te csak hiába valóságokat tudsz cselekedni, és a halál felé vezet az utad, és nincs értelme az életednek. Ha erről az útról megtérsz, mert az Isten ezt a stopptávát oda teszi az életedbe, akkor adja az ő szent lelkét, amelyen újjászül, megadja az új élet lehetőségét. Ez az alap. Ezen az alapon, ez az új szövetségnek, ezen az alapján indul el aztán az ember Jézus Krisztusnak való engedelmességben, az Istennek való készségben. Mert amikor ez megtörténik, akkor készségessé teszi az embert Isten az ő akaratának cselekvésére. De hát nem akárki váltott meg bennünket, hanem a juhoknak nagy pásztora, aki a pásztor a juhairól gondoskodik, aki ismeri az ő juhait, és vezeti meg, tereli őket, és füves rétekre, legelőre viszi meg, meg friss vízű forrásvízhez viszi, hogy megelégítse az életüket. Tehát nem akárki váltott meg bennünket. Nem egy hidegszívű valaki, akit nem is ismerünk, és ott hagyott aztán csapott papot, mikor megtörtént mindez, hanem ő a juhok nagy pásztora. A mi pásztorunk, az én pásztorom, aki ismer engem, aki tudja a szükségeimet, aki tudja a nyomorúságot, aki erőt tud adni, aki felvesz a vállára, mint a pásztor a juhot, hogyha olyan állapotban van, mert újonnan született, vagy megsántult. A vállára veszi és elviszi. A juhok nagy pásztora az, aki ezt a váltságot elhozta számunkra, és aki aztán irányítja az életünket, vezet bennünket. Hát hogy ne tudnánk engedelmeskedni annak a pásztornak, aki így vezeti az életünket? Hát persze, hogy nem engedelmeskedünk annak, aki mindenféle badarságot megvalósít, és afelé akar bennünket húzni, meg vonni. Hát nehogy követjük őt. De az, aki az életünket teljesíteszi, az, aki megelégítést ad az életünkbe, aki újjászül, hát hogy ne követnénk azt a pásztort? Akinek volt már birkája, vagy legeltetett már birkát, és szerette azokat a jószágot, az tudja, hogy elég csak egy szó, és a bárányok már jönnek oda. És amikor megy az ember, akkor a bárányok meg jönnek utána. Szóval meséltem a testvéreknek, hogy én mindig olyan pásztorokat láttam, akik terelgették a nyálat. Álltak a botjukkal, és a kutyákkal meg terelték a nyáját. És akkor úgy gondolták, oda terelik, akkor kutyáknak intettek, hogy kanyarítson, és akkor ment arra az egész nyáj, a pásztor pedig figyelte. És azt hittem, hogy ez az egyetlen egy módszer lehetséges. Aztán láttam egy másik módszert is. Amikor a pásztornak talán nincs is kutyája, csak megy elő a pásztor a botjával, és a bárányok meg sorakoznak utána. És amikor én ezt láttam, azt mondtam, hogy micsoda különbség. Ez a pásztor, aki kutyákkal terel a nyájat, lehet, hogy jó legelőre viszi, lehet, hogy jó vízhez viszi őket, de alapvetően a bárányokat erőszakkal kényszeríti arra, merre. Ez a másik pedig a személyével vonza őket. Néha hátra szól, talán csengő van a botján, és amikor megszól csengő, akkor követik őket a bárányok. Tehát ez a Jézus Krisztusi bárány legeltetési módszer, amikor vezet bennünket, amikor megy előttünk, és nekünk követni kell. Persze el lehet menni, el lehet bitangolni, ki lehet lépni a nyájból, el lehet menni a saját utadra. Csak annak aztán majd megiszod a levét. Csak aztán majd látod, hogy a juhok nagy pásztora már nincs a közelben, és azt se tudod, hogy hol van a jó legelő, és akkor mindenféle silány eledelre kényszerülsz. Az Isten tehát szeretné lerakni az alapot, megváltani, megújítani az életünket, hogy készségessé tegyen bennünket, és nem hagy egyedül, hanem a pásztor vezetni szeretne bennünket azon az úton, amely leginkább meggazdagítja az életünket. De még ez sem elég, még az Isten itt sem hagy egyedül bennünk, pedig ez már egy tökéletes kép, hogy az Isten megigazít, az Isten készséget ad, aztán vezet is, tehát úgy gondolnánk, hogy most már minden rendben van, de nem, még az Isten ráadásul azt is mondja, hogy erőt ad. Tehát ahhoz ad erőt, hogy kövesd a pásztort. Olyan jó látni ebben az igében, amikor azt mondja, hogy tegyen készségesítéteket minden jóra akaratának teljesítél, és munkálj bennünk azt, ami kedves jó, előtte Jézus Krisztus által. Tehát nem önmagunk által, Jézus Krisztus által munkálja bennünk. Akinek dicsőség örökkön örökké. Erőt ad, hogy elvégezzük azt, amit elépünk helyezünk. Készséget szeretne a szívedbe adni. Készségességgel szeretne vezetni az Úr. Hiába határozod most el, hogy te szeretnél készségesen az Isten akaratában járni. Ha nem engeded, hogy az örök új szövetség árán téged megváltson, megújítson, újjászüljön. És ha nem követed azt a pásztort, aki téged vezetni szeretne és el szeretne vinni oda, ahol neked a legjobb. És ha nem fogadod a tőle jövő segítséget, erőt, amit egyébként szeretne neked adni. Isten szeretné ezt kimunkálni benned, Isten szeretné ezt megvalósítani benned, azért, hogy mi Isten legelőjének nyája, az ő dicsőségét hirdessük. Mint ahogy az utolsó félmondatban benne vagy. Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké áll. Nem a te dicsőséged, nem a én dicsőségem, nem a mi dicsőségünk, hanem az övé. És ha az ő dicsősége hangzik, akkor érte el a célját a te életed, meg a mi életünk. Amen. Csendesedjünk el. Mennyei Atyám, köszönjük néked, hogy te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban egy olyan lehetőséget adtál nékünk, amely az életünk megélését adja. Hálás a szívem, Uram, azért, hogy te nem hagytál bennünket egyedül. A teremtményeidet nem hagytad egyedül, hanem elkészítetted számunkra csodálatos örök új szövetséget. Fiad vére által. Köszönjük, hogy ezáltal a vér által hoztál ki bennünket az elveszett voltunkból. És köszönjük, Urunk, hogy te így szeretnéd fokozatosan felépíteni mindannyiunk életét. Nagyon sokfelől, sokféleképpen érkeztünk erre az Isten tiszteletre is. Te látod a szívünk állapotát, Urunk. Te látod, hogy mennyire készséges a szívünk a te akaratod cselekvésére. Te látod, hogy mennyire bitangoltunk el a te nyájadtól, és mennyire járjuk a saját utunkat. És te látod azt is, Uram, hogy hány érdeklődő bárány van, aki fülel, figyel, mert még nem érti, nem látja, hogy ki vagy te, és mit cselekszel az ember életében. De tudjuk, Urunk, hogy te tudsz mindannyiunkat megelégíteni, te tudod helyre tenni az életünket, te tudsz vezetni jelenléteddel, szavaddal, jelenségeddel. Olyan jó tudni ezt, Urunk, hogy te nem hagysz bennünket egyedül, hanem követhetünk téged, és te jó helyre, megelégített helyre vezetsz. Amen. Kérdettem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az Isten tiszteletre is. Hétközi alkalmaink szokott időben és rendben lesznek megtartva. A csütörtöki bibliórára hívom fel a testvérek figyelmét. 17 óra 30-tól itt a templomunkban együtt leszünk bibliórai közösségben. Kérdettem a testvéreknek szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében, hogy az elmúlt héten elhunyt Ruzsinszkiné Kosina Katalin testvérünk, Dankó Bokli lakos, akinek a temetése kedden 10 órakor lesz a régi ravatalozóból, a főbejárat melletti ravatalozóból, aki szeretne eljönni a keddi 10 órási temetési istentiszteletre. Várjuk a testvéreket. A gyászolóknak Isten békességét kívánom, és természetesen testvérek bizonyára tudják, hogy a Nász asszonyomról van szó, úgyhogy a gyászolók között én is benne vagyok. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságos szeretettel azokat, akiknek a szívük most békétlenséggel van tele, vagy űr van benne. Az Úr adjon békességet, és töltse be ezt az űrt mindenünk számára. Kérdetem a testvéreknek, hogy közösségi szenvedélybeteg gondozó szolgálatunk Kék Kereszt alkalma, akkor jövő héten lesz, ugye? Gyuri? Szerdán. Akkor szeretettel hívjuk a testvéreket erre az alkalomra. Ifjúsági hétvégéink február 11-én a 18-éves számára, március 4-től pedig a 18 év felettiek számára lesz megrendezve, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Kérem, hogy jelezzék időben, hogy meg tudjuk szervezni és a jelentkezéseket le tudjuk adni. A korábbi, ez a február 11-e a 18 év alattiak számára készül. Kérem azok jelentkezését tehát először. Férfi hét úgy tűnik, hogy most már betelt januárban és január végén meg a február is. Azért még, ha valaki szeretne jelentkezni, az jelezze, hát ha a tartalékok közül bekerülhet a csendes heti részvevők körébe. És természetesen, ha valakinek a szívében vágyódás van, ilyen után bátran jelezze, és ezt jó előre tudjuk beiktatni, és amikor jön egy olyan hét, akkor tudjunk szólni. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe, akik ezen a listán szerepelnek, kérték, hogy hordozzuk imádságos szeretetben őket, ne feledkezzünk meg erről sem. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 373-as számú énekünk eléneklésével. Az első verset énekeljük a befejező oltári szolgálat előtt.
Thank you.
drága mennyei atyám, olyan hálás vagyok neked, hogy életet adtál nekem. Adtál nekem egy gyülekezetet, egy családot, munkahelyet, és nagyon kérlek, hogy adjál nekem ahhoz is erőt, hogy mindezt, amit te adtál nekem, ezt meg tudjam tartani, meg tudjam becsülni, és tudjam őket értékelni. Köszönöm neked, Uram, nagyon szépen kérlek, hogy légy ott a gyászoló család szívében is, amikor ebben a mélységes fájdalomban hozzáfordulnak. Köszönöm neked, Uram. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Még mielőtt énekeljük az utolsó verset, hadd mondjam már, hogy megtelt a szennyvíz tartály, mert a talajvíz is belefolyt. Úgyhogy a WC-t ne használják a testvérek, mert nem tud már hova menni a szennyvíz. Ezt csak azért mondom, hogy ne kelljen külön-külön. Igen. Folytassuk megkezdett énekünket, a 373-os éneket.